Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai Isten tiszteletünkön. Az Úr Jézus Krisztus második eljövetelére való várakozásunkról szeretnék a mai alkalommal szólni. Péter apostol második levelének harmadik fejezetét lapozzuk fel, és innen olvasom az igét a 9. verstől. Tehát Péter apostol második levele, harmadik fejezet 9. versétől a 15. tartó szakaszt olvasom. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő el, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel hogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzve borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Annak okáért, szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És a mi Urunknak hosszú tűrését üdvösségnek tartsátok, amiképpen a mi szeretett atyánk fia Pál is írt néktek a néki adott bölcsesség szerint. Kedves gyülekezet, Péter apostol is szól ezekről a végidei nagyon fontos eseményekről. Nem olvastam fel a fejezetnek az első feléből, ahol arról olvashatunk, hogy a végső időben csúfolódók támadnak, akik saját kívánságaik szerint járnak. Azt mondják, hol van az ő eljövetelének ígérete, ugye semmi nem változott, minden így maradt. És csúfolódnak a teremtés tényén is. És mindezek között, a körülmények között felteszi a kérdést Péter apostol, ugye, hogy milyeneknek kell lennünk nekünk, hogy megállhassunk ezek között a körülmények között. Amikor ezekről az eseményekről gondolkodunk, ti, akik idősebb testvérek vagytok, amikor ti fiatalok voltatok és hívők voltatok, ugye akkor is már úgy készültetek, hogy Jézus hamarosan eljön. Aztán eltelt több évtized, és mégis azt tapasztaljuk, hogy még mindig nem jött el Jézus. Vajon mi a késedelemnek az oka? Mi ennek a látszólagos késedelemnek az oka? Miért nem zárta le már le ezt a sok szenvedést, a földi történelmet? Miért nem jött el még erre a földre? De nagyon egyszerűen válaszol a 9. vers, ahogy olvastam az igében. Azt mondja, hogy nem késik az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják. Csak nekünk tűnik úgy, hogy Jézus eljövetele késik. Mi ennek a legfőbb oka? Azt mondja ő, hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Isten végtelen szeretete, az ő megmentő szándéka van mögötte, hogy mindez idáig nem jött el, és nem zárta le ezt a sok szenvedést. Azt mondja az ige, hogy ő hosszan tűr érettünk. Ő nem akarja, hogy csak egy ember is elvesszen. Csak egyetlen egy is, aki vágyakozik utána, aki vágyakozik egy jobb élet után, nem akarja, hogy egy is kimaradjon az ő országából. Mikor Jézus eljövetelére készülünk, akkor feltehetjük a kérdést magunknak, hogy valóban komolyan vesszük azt, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön? Vajon komolyan vesszük azokat az eseményeket, amik azt jelzik, hogy tényleg rövidre szabott ez az emberi történelem? hiszen rengeteg dolog van a világban, világi emberek is, tudósok is azt mondják, hogy nem sok ideje van a földi életnek, hiszen az ember mindent tönkretett, mindent elpusztított itt a földön. Ézsaiás próféta azt mondja, megfertőztetett a föld lakosai alatt, mert áthágták a törvényeket, a rendeléseket megszegték, és azt mondja, ezért átok emészti a földet, és lakolnak a rajta lakók. Valóban azt tapasztaljuk, hogy a mi időnkben eljutott oda az emberiség, hogy az önzésnek, a bűnnek az összföldi méretű megjelenése, illetve jelenléte olyan állapotokat hozott, amely valóban azt eredményezi, hogy nem sokáig tartható fenn az emberi élet itt a földön. De megkérdezem mindannyiunktól, magamtól is, hogy vajon tényleg úgy élünk, mint akikről láthatják az emberek is, hogy Jézus eljövetelét várjuk? Nincsen sokszor olyan kísértésünk, hogy olyan életet élünk, amikor úgy tűnik, mintha örökké itt ezen a földön és ezek között a körülmények között élnénk. Berendezkedünk kényelmes életre, átvesszük a világ szokásait, ugye le ne maradjunk másoktól. Azt mondja a Biblia, hogy nekünk egyetlen egy a legfontosabb kérdés. Vajon milyen az életünk? Készek vagyunk arra, hogy amikor Jézus eljön, hogy elvigyen magával bennünket? Azt írja az ige, hogy ne szabjátok magatokat e világhoz, ugye írja Pál apostol, hanem változzatok el, ha ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Nagyon fontos dolog ez, hogy így gondolkozzunk, hogy mi nekünk egy biztos mércénk van. A Szentírás az a biztos pont, az a biztos mérce, ami soha nem változik. Ha megnézzük akár csak egy emberöltön belül is, egyik rendszer a másikat követi. Az egyiknél ugyanazok a dolgok bűnt jelentenek, és büntetést jár érte. A másik rendszerben éppen dicséret jár azért. Tehát állandóan változtatják a törvényeket. Egyetlen egy dolog van, ami nem változik, ez az Isten igéje. És ez ugyanaz volt 2000 évvel ezelőtt, ugyanaz 500 évvel ezelőtt, ugyanaz ma is. Bármi is történik a világon nekünk, ez az egyedüli biztos mértékünk. Mi ne felejtsük el, amit ír Pál apostol, ne szabjátok magatokat e világhoz. Nekünk egyetlen egy fontos küldetésünk van, hogy bemutassuk az embereknek, hogy mi komolyan vesszük azt, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és hogy ez a mostani földi élet, ez nem egy vég nélküli, nem egy örök érvényű, ez csak egy átmeneti állapot. Annak idején, amikor a pátriárkák vándoroltak, ők saját maguk is úgy éltek, hogy gondoljunk csak Ábrahámra, sátorokban laktak. Nem építettek kőházat, nem építettek csodálatos épületeket. Sátorokban laktak, és amikor azt mondta az Úr, hogy itt álljatok meg, akkor ott voltak. Eltelt egy idő, azt mondta, hogy most odébb vándoroljatok, akkor ott verték fel a sátrukat. Mindig ott volt bennük, hogy ez a földi élet, ez csak egy vándorút. Ugye, ha valaki sátorba lakik, akkor általában nem az egész életét szokta sátorba leélni, hanem vágyik arra, hogy legyen egy biztos, egy kényelmes lakása. Ezek a pátriárkák tudták jól, ahogy le is írja a zsidókhoz írt levélben Pál apostol, hogy tudták, hogy jövevények és vándorok ezen a földön, és hogy jobb hazát keresnek, és hogy az Isten készített nekük egy jobb hazát, és hogy ennek a mostani átmeneti időnek egyszer vége lesz, és az Isten örök életet készít azok számára, akik hűségesek hozzá. Azt olvastam itt az igében, hogy ezt a kérdést teszi fel az apostol, hogy milyeneknek kell lennetek néktek, szent életben és kegyességben. Nem az a kérdés, hogy mit tudunk jobban más felekezetek hívőinél. Mennyivel szebb igazságot, mennyivel tökéletesebb tanítási rendszert ismerünk. Nem azt kérdezi, hogy mennyivel nagyobb az ismeretetek, hanem azt kérdezi, hogy milyeneknek kell lennetek szent életben és kegyességben. Ha mi csak a tanításban különbözünk más felekezetektől, akkor azt mondják az emberek, hogy jó, hát igen, ez is egy felekezet a sok közül, ezek a felekezetek ezt hiszik, ezt vallják, amazok emezt hiszik, ugye ahogy az ökumenikus gondolkodás is van, hogy olyan, mint egy nagy torta, aminek szeletei vannak, minden egyes felekezet egy kis szelet, és az összes adja ki az egészet. És hát mi is csak egy szelet akarunk lenni ebbe a tortába? Vagy pedig van egy küldetésünk, van egy olyan megbízatásunk, amelyben nekünk olyan életet kell élni, hogy ne csak a tanításunk legyen más, mint más felekezeteké, hanem az életünk tükrözze azt, amit tanítunk. Hogy az emberek lássák rajtunk, hogy mi Jézussal voltunk. Szoktuk említeni, hogy mikortól nevezték keresztényeknek, és ugye ez a keresztény szó itt a magyarban nem adja, inkább a keresztre szoktak utalni, de az eredetibe az azt jelenti, hogy krisztusi. Antiókiában nevezték a Krisztus követőket keresztényeknek először. Miért? Nem csak azért, mert mást hirdettek, mint a többi felekezet, hanem azért, mert az életük olyan volt, hasonló volt Krisztuséhoz. Azt mondták az emberek, nem ők mondták magukról, hogy nekem krisztusi az életem, hanem az emberek látták és mondták róluk, hogy ezek az embereknek az élete olyan hasonló, mint a mesteré. Ezeknek az embereknek az élete krisztusi élet. És itt az a nagy kérdés, ami számunkra, hogy vajon mi is ezt tartjuk-e a legfontosabbnak, amellett, hogy ismeretekkel bírunk, hogy az életünk krisztusivá váljon, hogy az emberek lássák rajtunk, hogy mi valóban a megváltónak a követei vagyunk, és őt képviseljük ebbe a világba. Különcnek lenni ebbe a világba nem könnyű dolog. Minden ember törekszik arra, hogy ne lógjon ki a sorból. Ahhoz, hogy hasonlók legyünk másokhoz, ahhoz bizonyos kompromisszumokat, megalkuvásokat kell tenni az életünkbe. Nekünk különleges küldetésünk van. Mi ne akarjunk ugyanolyanok vagy hasonlók lenni, mint mások, hanem mi egyszerűen képviseljük azt, amivel megbízott az Úr bennünket. És engedjük, hogy a Szentlélek olyanná tegye az életünket, hogy hasonlóvá lehessünk Krisztushoz. Itt olvastam az igében arról, hogy milyen események lesznek Jézus eljövetele előtt. Azt olvastam itt a 10. verstől, az Úr napja pedig úgy jön el, mint éjjeli tolvaj, mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivel, hogy ezért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben? Akik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Ugye itt a pontosabb fordítás a 12. versben, nem csak várjátok, hanem siettetitek, nem csak sóvárogjátok, hanem siettetitek az Isten napjának eljövetelét, amelyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak. Olyan természeti jelenségek lesznek Jézus eljövetelekor, amelytől megremegnek az emberek. Lukács evangéliuma leírja azt, hogy az emberek elhalnak a félelem miatt, és azoknak várása miatt, amik a földkerekségre következnek, mert az egek erősségei megrendülnek. Vajon ezek között a körülmények között mi, akik Jézus eljövetelét hirdetjük, és nem csak úgy, hogy vége lesz a világnak, és rettegjetek emberek, hanem örömhírként továbbadni az embereknek, hogy emberek, van megoldás, van szabadulás, nem kell elpusztulni mindennek, és örökre megsemmisülni, hanem az Isten készített egy jobb hazát, készített egy olyan otthont, ahol nem lesz szenvedés. Hogy erről bizonyságot tenni, hogy erre van lehetőség. Az emberek abba gondolják a megoldást, hogyha jönnek a csapások, jönnek a nyomorúságok, jönnek a természeti katasztrófák, jön a globális felmelegedésnek a következményei, majd így, meg úgy, meg amúgy megoldjuk a problémát. Majd, ha megváltozik az éghajlat, majd olyan növényeket nemesítünk, ami a melegebb éghajlatot is bírja, meg ehhez hasonló dolgok. Aztán azt mondják, hogy majd összefogunk, hát az emberek bölcsebbek annál, mint hogy magukat elpusztítsák. Nem veszik komolyan azt, hogy milyen nagy hatalma van az emberi önzésnek. Sokszor államoknak a vezetői tehetetlenek, mert olyan erejű a más embereknek az érdekképviselete, hogy nem törődnek azzal, hogy mi a következmény. Nézzük meg Amerikát, ugye a mostani elnököt. Szinte viccnek nevezi a globális fölmelegedést. Egy 70 éves elmúlt ember mire gondol? Azt mondja, hogy gondolhatja, hogy ha itt lesz is valami, én már rég nem élek. 20 év múlva, 30 év múlva. Az, hogy mi történik utánam, az engem nem érdekel. Most legyen jó, amikor én élek. Ugye volt egy ilyen francia király is, aki így gondolkodott, hogy addig legyen jó, amíg én hatalmon vagyok, utánam a vízözön. Utána akármi lehet. Vannak ilyen emberek, akik így gondolkodnak, és nem azzal törődnek, hogy akkor mi lesz a gyerekemmel, mi lesz az unokámmal, mi lesz a jövővel. Az a kérdés, hogy ezek között a körülmények között mi rettegve tekintünk a jövő felé, vagy pedig örömmel. Emlékeztek rá, hogy mit ír a Szentírás? Amikor Jézus megjelenik, akkor hogyan fogadják a hívő emberek? Ímé a mi Istenünk, akit mi vártunk. Ő az Úr, aki eljött, aki megszabadít minket. Örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. Olyan nehézségek lesznek, hogy a legnagyobb öröm lesz Jézus eljövetelét látni és tapasztalni. És az Úr arra akar bennünket felkészíteni, hogy ez legyen a legfontosabb az életünkben. Nem az, hogy itt berendezkedjünk, mintha örökké itt élnénk, hanem mint akik Jézus eljövetelét várják, és készülnek arra, abba a hazába, amelyet ő készített az őt szeretőknek. Azt olvastam itt a 13. versben, hogy új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyben igazság lakozik. Nem tudom, ti mennyit gondolkodtatok azon, hogy milyen is lesz az örök élet. Ugye nagyon kevésszer beszélünk erről, hogy vajon milyen lesz ott. A Biblia is elég keveset ír arról, nem részletezi olyan nagyon, de nagyon fontos alapelvek viszont vannak. És itt van egy fontos kijelentés, amit olvastunk, hogy ez az új ég és új föld milyen lesz? Olyan, amelyben igazság lakozik. Ha belegondolunk az életünkbe, azt mondjuk, hogy mi készülünk Jézus eljövetelére, készülünk az örök életre. Mi, amikor megtértünk, elhagytunk ilyen és olyan bűnöket, kinek, milyen körülmények közül jött. Az egyik azt mondja, hogy elhagytam az italt, a másik elhagytam a cigarettát, a harmadik indulatos voltam, és azonnal nekitámadtam, hogyha nem úgy szóltak hozzám, szelíd lettem. Ugye különböző változások mentek végbe az életünkben. De szeretném föltenni azt a kérdést, hogy tényleg mindent elhagytunk, ami szükséges? Nem gondolkodunk hogy sokszor, hogy hát az Úr látja, hogy a nagy dolgokat elhagytam az életembe. Hát ez elégséges az üdvösséghez. Hát az, hogy egy-két ilyen kisebb dolog, gyengeség maradt az életembe, ez nem olyan lényeges, nem olyan nagy dolog, nem olyan fontos. Mi történne az Isten országába, ha mi a bűnnek csak a legkisebb csiráját is bevinnénk? Tudjátok jól. Előről kezdődne a lázadás, előről kezdődne a romlás. Ugye az Isten terve szerint mindent helyreállít, új jeget, új földet teremt. Nincs szüksége semmire, amit az önző ember alkotott itt a földön. Nem kell ezt vagy azt átvinni az örök életbe. Nem kell átvinni az újjáteremtett földre. Az Isten megteremti, amire szükség van, amihez nem tapad önzés és bűn. Milyen ez a föld, ahol igazság lakozik? Van-e az életünkben olyan dolog, amitől még nem tudtunk megszabadulni? Ugye a nagy látványos bűnöket mindenki látja, az ember szégyelli. Azok is szégyellik, akik elkövetik, tudják, hogy az emberek látják rajtuk, hogy most megint gyenge voltam, most megint kiborultam, most megint megsértődtem, most indulatosan szóltam a másikhoz, most ez történt, az történt, és szégyellem magamat. De mi történik azokkal a bűnökkel, amik nem ilyen látványosak? Ha én bennem irigység van, irigylem a másiknak ezt vagy azt. Nem csak a pénzre gondolok, nem csak arra, hogy neki miért van nagyobb háza, neki miért van drágább autója. Egyszerűen csak egy kis dolog. Irigylem azt, hogy a másik egészséges, én meg beteg vagyok. Mennyivel jobb neki? Ugye látszólag nem nagy dolog, hogy hát egészségre vágyunk, de amikor ez egy ilyen irigység formájában jelentkezik, hogy XY-nak milyen jó, hogy semmi baja nincsen, mag egészséges, én nekem meg ez a betegségem, az a betegségem, az a betegségem. Megint ott van a szívemben az irigység. Milyen jó neki. És mi van-e mögött? Hogy én nem vagyok elégedett azzal, amit az Isten az életemben adott. Mit mondott Pál apostol? Hogy én mindenkor, mindenben megelégedett vagyok. Tudok elégedett lenni a szűkölködésben, tudok elégedett lenni a bővölködésben. Hálás tudok lenni az Istennek akkor is, hogyha megtartja a betegségemet. Ugye volt neki egy szembetegsége. Hát a nagy Pál apostol, aki egy nagyon művelt ember volt, akinek szüksége lett volna, hogy sokat olvasson, hogy írjon. Sokszor a levelét nem tudta megírni, hanem a munkatársát kérte meg, hogy írja le, és odaírta a végére, hogy én Pál írom alá ezt, amit a munkatársam leírt. Föltehetnénk a kérdést, hogy az Isten miért nem adta vissza a tiszta látását. Hát kérte az Úrtól, imádkozott érte. És mi volt az Isten válasza? Azt mondta, elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtelenség által végeztetik el. Az Isten tudta jól, hogy az apostolra akkora kincseket bízott, akkora hatalmas feladatot, hogyha ebben az állapotában ő elbízza magát, akkor nem lehet az Isten eszköze. És az apostolt mindig emlékeztette ez a betegsége, hogy ő mennyire gyenge és erőtlen. Az Isten megbízta, de mégis ott van az ő gyengesége, és el tudta fogadni, és nem zúgolódott. Utána, amikor az Úr megmondta neki, hogy én nem gyógyítalak meg ebből, hanem elég néked az én kegyelmem, akkor nem olvassuk sehol, hogy az apostol panaszkodott volna, hogy de rossz nekem, hogy nem látok rendesen, mikor erre lenne a legnagyobb szükségem. Aztán más is mondhatná, hogy ez vagy az a dolog, ez vagy az a betegség az életében. De szeretnék tovább menni. Vannak olyan bűnök, amik nem láthatók kívülről? Egy kis büszkeség, egy kis
hatalomvágy, egy kis dicséretre vágyakozás. Vagy sorolhatnám. Nem látványos dolgok ezek. De ha megtűrjük az életünkbe, ugyanúgy tönkreteszik az életünket. És én az életemnek az elmúlt 35 évébe, amióta ismerem a közösséget, és itt vagyok, elmondhatom azt, hogy láttam embereket, akik nagyon jó képességeket kaptak az Úrtól, de csak egy valamiben voltak gyengék. És ezt a gyengeségüket megőrizték, illetve nem szabadultak meg tőle, és az a gyengeségük lett a vesztük. Az a gyengeség úgy elhatalmasodott, hogy az összes többi elveszett az életükben, ami jó volt. Nekünk nagyon kell küzdenünk, mert ha mi nem győzzük le ezeket a gyengeségeket, ezeket a bűnöket, akkor az fog legyőzni bennünket, és a vesztünket okozza. Azt mondja itt az ige, mi olyan eget és olyan földet várunk, amelyben igazság lakozik, amelyben nem fér el a bűnnek a legkisebb csirája sem. És megadja a választ az apostol arra, hogy milyeneknek kell lennünk. Azt mondja, annak okáért, szeretteim, ezeket várván igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Szeplő és hiba. Nem azt mondja a Biblia, hogy igyekezzetek, hogy folt nélkül valónak találjon benneteket. Ha valakinek az arcán ugye egy folt van, azt mindenki látja, az egy látványos dolog. Éppen nemrég történt, hogy a szomszédba egy éves kislány leforrázta magát, magára rántotta a forró kávét, és megégett a bőre neki. Hát az valószínű, hogy az élete végéig nem fog elmúlni, és az meglátszik rajta. De a Biblia nem ilyen nagy foltokról beszél. Azt mondja, szeplő és sömörgőzés. Pici pontok. Valakinek az arcán van két kis pont, kis szeplő. Nem szoktunk neki nagy jelentőséget tulajdonítani. Azt mondja a Biblia, hogy ami jellemünkön sem szeplő, sem sömörgőzés nem szabad, hogy maradjon. Még ilyen pici pontocska sem. És én úgy gondolom, hogy sokszor elnagyoljuk a dolgokat, mert úgy gondoljuk, hogy a nagy látványos dolgoktól megszabadulunk, akkor nem kell küzdenünk a kicsikkel szemben. Nem kell előtt kérnünk az Úrtól, hogy megszabadítson attól bennünket. Pedig azt mondja, hogy igyekezzetek szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. Megkérdezném tőletek, hogy nem túl magas ez a mérce? Nem gondoljátok, hogy a Jóisten olyat kíván, amit képtelenség elérni? Nem kellene lejjebb szállítani azt a lécet, amit el is tudunk érni? Én úgy gondolom, hogy nem, és sehol nem olvassuk azt, hogy Isten azt mondta volna, hogy hát én kevesebbet is elfogadok. Elég, hogyha csak ezt a lécet átugrod, elég, ha csak a fél métert átugrod, én nem rakom másfél méterre, mert azt úgyse tudnád átugrani. Az Isten ad hozzá segítséget és erőt, hogy a magasabbat is át tudjuk ugrani. Ő erőt ad ahhoz, hogy az életünk minden egyes szeplője, sömörgőzése olyan legyen, amitől meg tudunk szabadulni. Idéztem egy igét a római levélből az elején, amikor azt mondja, hogy ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ugye Róma 12:2. Mit mond ez az ige? Ne azt mondja, hogy nagyjából feleljetek meg az Isten kívánalmainak, hanem azt mondja, hogy vizsgáljátok meg, hogy mi az Istennek jó, kedves És milyen akarata? Tökéletes. Tökéletes akarata. És ez nem olyan dolog, hogy most megtanultuk, én már ennyi ideje hívő vagyok, én már mindent tudok a Bibliából, már csak ismételgetek. Azt mondja nekünk, minden nap újból és újból tanulnunk kell. Kérnünk kell a Szentlélek világosságát, hogy mutassa meg, hogy mi az, amiben még nem értem el az isteni mércét. Hogy mi az Isten akarata az életemben. Hogy mi az Isten jó, kedves és tökéletes akarata. Hogy mi az, amiben még azt akarja, hogy én megváltozzam, hogy én leadjam, hogy én megszabaduljak ettől vagy attól a dologtól, ami még elválaszt az Istentől. Pál apostol az egyik levelében írja, amikor ugye a versenyfutókról beszél, azt mondja, hogy akik pályafutásban tusakodnak, azok mindenben magatűrtetők. Ha megnézünk egy olimpiai sportolót, iszonyatos energia és erőfeszítés van mögötte. Mennyit kell neki edzeni és gyakorolni ahhoz, hogy egyáltalán eljusson az olimpiára? Azt mondja, hogy aki versenypályán fut, az mindenben magatűrtető, az mindenben önmegtartóztatást gyakorol. És azt mondja az apostol, hogy azok, hogy romlandó koszorút nyerjenek, ugye régen nem aranyérmeket osztottak, hanem babérkoszorút, de csak az elsőnek. Hogy azt nyerjenek, azt mondja, mi pedig ennél sokkal értékesebbet. Az Isten országa sokkal értékesebb, mint a babérkoszorú, vagy az, hogy az egész világ őt ünnepli, mert ő volt az első. Ebben vagy abban a sportágban. És úgy szinte azt mondja az apostol, hogy hát megszégyenülünk azon, hogy ezek az emberek földi dicsőségért mi mindenre képesek. Mi pedig még ennyire sem azért a kincsért, ami sokkal értékesebb, mint az, amiért ők harcolnak. És amit utána mond az apostol, az is elgondolkodtató, mert azt mondja, hogy én azért úgy futok, mint aki nem bizonytalanra. Úgy teszek, mint aki nem levegőt vagdos, hanem azt mondja, megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná ne legyek. A nagy Pál apostol, aki tényleg elmondhatta magáról, hogy többet munkálkodtam, mint az összes többi apostol, csak itt nem áll meg. Azt mondja, de nem én, hanem az Isten velem való kegyelme. Tehát nagyon jól tudta, tisztában volt azzal, hogy az Isten kegyelme által tudta azt tenni, hogy többet tudott munkálkodni, mint az összes többi apostol. De mégse gondolta úgy, hogy ezért automatikusan neki jár az üdvösség. Azt mondja, hogy megsanyargatom magam, szolgává teszem. Azt mondja, nehogy az legyen, hogy míg másoknak prédikálok, én pedig méltatlanná legyek. Hatalmas példa számunkra az apostol élete, és tényleg elmondhatjuk azt, hogy ő mindent megtett. Ő nem gondolta, hogy biztos neki az üdvösség. Azért, mert ő ekkora munkát végzett, ő ennyi megpróbáltatáson ment át. Ugye egy alkalommal fel is sorolja, hogy hányszor bántalmazták őt, mi mindenem ment át. De mégse gondolja úgy, hogy akkor ezért automatikusan jár nekem az üdvösség. Azt írja az egyik levelében, hogy én szeretném elérni az üdvösséget. Azt mondja, nem mondom már, hogy elértem volna. Vagy hogy tökéletes volnék. De azt mondja, egyet cselekszem. Amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, amelyek előttem vannak, nékig dőlvén, célegyenest igyekszem az Isten országa elhívása jutalmára. Azt mondja itt az apostol, hogy amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén. Mikor tudta az apostol elfelejteni a múltat? Mert azért elég súlyos dolgok voltak, ugye, amikor olvassuk, hogy öldökléstől lihegve ment az Úr tanítványai után, amikor börtönbe juttatta őket, amikor kivégzésre, azt mondja, szavazatommal hozzájárultam a halálukhoz. Mikor tudta mindezt félretenni, amikor az Istennel elrendezte a dolgait? Kedves testvérek, nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy vannak dolgok az életünkben, amit nem rendeztünk el. Tovább lépünk. Nem tudjuk megoldani, majd a feledés homálya, majd az idő megoldja, szoktuk mondani. Majd, ahogy eltelik az idő, majd megoldódik a kérdés. Akkor tudunk nekidőlni célegyenest az Isten országa jutalmának, hogyha a múltbeli dolgainkat lerendeztük. Ha nem maradt rendezetlen dolog az életünkbe, ha nem maradt olyan dolog, amely kizárna bennünket az Isten országából. Lehetnek ezek apró dolgok is. Tudom, hogy X vagy Y testvér valami miatt neheztel rám. Lehet, hogy valamilyen szinten nem is én vagyok a hibás, hanem hát ő talán túlzásba viszi. De megkérdezem tőletek, hogy nem kellene nekem elé menni a dolgoknak? Hogyha úgy gondolom, hogy hát majd, hogyha ő hozzám jön, és akkor elrendezzük a dolgot. Hogyha én erről tudok, akkor nem mehetek én hozzá is azt mondani, hogy hát testvérem, látom, hogy valami miatt kerülsz engem, vagy neheztelsz, vagy nem akarsz beszélni velem, hogy rendezzük már le ezt a dolgot. Mibe kerül ez? Hát ha azt nézzük, hogy mekkora áldozatot hozott Jézus értünk, akkor ahhoz képest, hogy én valakivel lerendezzek valamit, az milyen porszem ahhoz képest, amit Jézus vállalt értem, hogy az életét adta a kereszten. Aztán lehetnek dolgok, amelyek még elválasztanak bennünket. Egy másik helyen írja az apostol, hogy igyekezzünk azon, hogy félretegyünk minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Sátán törekszik arra, hogy a hívő emberek életében maradjanak akadályok. Törekszik arra, hogy elejtsen bennünket, hogy ne érjünk el a célba. Milyen borzasztó dolog az, amikor valaki, mondjuk egy hosszú táv futó, maratoni távot futja, és az utolsó 100 méteren összeesik. Nem ér be a célba. Pedig végig küzdötte a pályát. Hát ha mi elindultunk az életben a hívő élet útján, és nem jutunk el a célba, hát a legnagyobb vesztesek vagyunk. Hát sokkal nagyobb vesztesek vagyunk, nagyobbak, mint aki el se indult. Hát mert aki el se indult, ugye az eleve nem ér a célba. De ha én elindultam és megyek, és bizonyos dolog meg kizár engem az Isten országából, akkor az olyan, mintha az utolsó 100 méteren föladtam volna a küzdelmet. És nem jutok el a célba. Hiába volt az egész életemnek a küzdelme. Nekem törekednem kell arra, hogy semmi ne maradjon, semmi akadály az életembe, amely kizár engem az Isten országából. Azt mondja az apostol, hogy igyekezzünk, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valónak találjon minket békességben. Ugyancsak Péter levelében olvashatunk arról, hogy milyen eszközöket, milyen lehetőséget bocsát a rendelkezésünkre a Jóisten. Ha visszalapozunk itt Péter második levele első fejezetére, a harmadik, negyedik versben ezt olvasom. Mivel, hogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Kedves testvérek, én nekem volt olyan testvér, aki azt mondta, hogy hát könnyű volt Jézusnak, mert ő Isten fia volt. Hát mi meg gyarló, bűnös emberek vagyunk. Hát hogy tudnánk mi úgy győzni, ahogy Jézus győzött? Ezért a jó Isten nem is várja el, hogy ezeket a gyarlóságokat legyőzzük. De fölteszem a kérdést nektek, amit itt elolvastam. Vajon az Isten ad-e lehetőséget arra, hogy mi győzzünk a bűneink felett? Azt olvastam, hogy ő mindennel megajándékozott, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott bennünket, ami az életre és a kegyességre való. És azt mondja, hogy igen, nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg, hogy azok által isteni természet részeseivé legyünk. Ugye azt szokták felhozni, akik azt mondják, hogy könnyű volt Jézusnak, hogy hát neki isteni természete volt. Isteni természete is, és emberi természete. Hát persze, hogy könnyű volt neki. Mi megszülettünk, nekünk van emberi természetünk, de isteni természetünk nincsen. De mit olvastunk itt az igében? Hogy az Isten megígérte, hogy isteni természet részeseivé lehetünk a Szentlélek által. Akkor ugyanolyan lehetőségünk van arra, hogy győzzünk a bűnök és a gyengeségek, a kísértések fölött. Mert az Isten megadja azt, azt mondja, mindent megadott, mindennel megajándékozott bennünket, ahogy Krisztust megismerhettük. Hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek. És itt mond még egy dolgot ez az ige. Azt mondja, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van a világon. Mond egy példát rá, az emberi kívánság, ami az egyik legnehezebben megfogható és a legnehezebben legyőzhető kísértés. Kívánni valamit, kívánni, ami nem látszik kívülről, de belülről ott van, ott lehet a szívembe. Azt mondja, még ezt a legerősebb kísértést is le lehet győzni, hogyan? Hogyha isteni természet részesei leszünk. A Szentlélek által az Isten megadja nekünk, hogy isteni természet részeseivé válunk. Azt mondja, ki tudjuk kerülni a kívánságot, ki tudjuk kerülni ezt a kísértést, hogy a kívánság legyőzzön bennünket, a saját kívánságunk. De Pál is azt mondta, hogy amíg a törvényből nem tudtam, hogy a kívánság bűn, azt mondja, addig nem volt mit tenni. De amikor megértettem azt, hogy az Isten törvénye azt mondja, hogy ne kívánjad, és hogy ez nem csak egy ilyen külső dolog, hanem ez egy nagyon mély belső dolog, akkor az apostol is tudott kérni erőt és segítséget, hogy legyőzze ezt. Amikor Jeruzsálem felé megy, ugye az elfogatása felé, ott az efézusi véneknek bizonyságot tesz, azt mondja, én senkinek semmiét nem kívántam meg. Azt mondja, ezzel a két tulajdon kezemmel munkálkodtam, a szükséges volt. Azt mondja, én megtettem mindent, hogy az evangéliumot tisztán hirdessem. Senki nem vádolhat azzal, hogy én pénzért hirdettem az evangéliumot. Hogy én a saját hasznomat kerestem. Az apostol megtanulta, hogy mit jelent isteni természet részesévé lenni. És ő győzött. És ugye az élete végén elmondhatta azt, hogy a nemes harcot megharcoltam. A futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, az élet koronája, amelyet megáld nékem az Úr, de mit tesz hozzá? Nem csak nékem, hanem mindazoknak, akik vágyva várják az ő eljövetelét. A Jóisten mindannyiunknak felajánlja az örök élet koronáját, de ahhoz szükséges megharcolnunk a hitnek szép harcát. Nem mindegy, hogy milyen harcot vívunk ebben az életben. Minden ember küzd ebben az életben. valaki a saját hibái miatt, annak a következményei miatt szenvedés harcol. Van, aki a kívánságai miatt, van, aki megint más miatt. De az apostol azt mondja, hogy én a nemes harcot harcoltam meg. Én azt a harcot harcoltam meg, amely az Úr harca volt. És én ebben a harcban segítséget kaptam az Istentől. Ő az, aki megerősített engem, ő az, aki támogatott engem, ő az, aki erőt adott nekem, hogy győzzek a kísértések fölött, és ő az, akiben reménykedhetek, hogy az igazság koronáját, az élet koronáját félretette nékem. És azt mondja, hogy ez vár mindazokra, akik ugyanúgy küzdenek, akik fölvállalják ezt a nemes harcot, akik győznek, mert harc nélkül nincsen győzelem, és győzelem nélkül nincs örök élet. Nem lehetséges, hogy csak úgy könnyedén bejutunk az örök életbe. Az életünk egy küzdelem, egy harc végig. Jézus mit mondott, amikor az ő követőinek szólt? Azt mondja, aki engem követni akar, az tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét minden nap. Nem azt mondja, hogy ma megharcoltad a harcodat, és most ez elég egy hétig, következő szombatig elég lesz, hanem azt mondja, hogy minden nap meg kell harcolnunk a hitharcát. Azt mondja, tagadja meg magát, ez önmegtagadással jár. Az emberi természetünk mindig az ellenkezőjét akarja. Az Isten erőt ad ahhoz, hogy megtagadjuk magunkat. És ha Jézus példáját követjük, ami megváltunk élete ott van előttünk. Ő minden nap a mennyei atya közelségét kereste. Mindegy, hogy mennyi munkája volt, volt, hogy késő este ment és imádkozott, volt, hogy egy egész éjszakát imádkozott, volt, hogy kora hajnalban már szürkületkor kint volt a természetben, és a mennyei atya jelenlétét kereste. Kedves testvérek, nekünk is ez az út áll előttünk, ez a lehetőségünk. Kereshetjük az Isten jelenlétét az imádságunkban, kereshetjük az Isten jelenlétét az ige által, és ha ezt minden nap gyakoroljuk, sátánnak nem lesz hatalma felettünk. Mert Isten erőt ad hozzá, segítséget ad, hogy ellenálljunk a kísértéseknek. Jézus is győzött a kísértések fölött. Azonnal tudott válaszolni sátánnak, amikor azt mondta sátán, hogy megvan írva. Jézus azt mondta, viszont megvan írva. Ott volt, telítve volt az Isten igéjével, és sátán nem tudta őt legyőzni. Ha mi is telítve vagyunk, akkor nem tud a gonosz legyőzni bennünket. Itt van ez a pohár víz. Ugye, ha csak egy ilyen kevés van az aljába, akkor arra még sok minden mást lehet tenni. De ez a pohár színig van, akkor oda már nem fér más. Ha az én életemet betölti az Isten jelenléte, az Isten igéje, az Isten országának a dolgai, akkor ott sátánnak már nincs helye, mert telítve van a pohár. De ha én nekem az Istennel való kapcsolatom csak annyi, egy újnyi, a pohárba, akkor sátán le tud győzni, mert akkor neki is lesz helye még ott. Sőt, nagyobb helye lesz, mint Istennek az életemben. A Jóisten segítsen mindannyiunknak, hogy naponta fel tudjuk vállalni ezt a harcot, és tudjunk győzni, mert a legnagyobb ajándék, amit az Isten készített az őt szeretőknek, ez az, amit megígért az Úr, és mi ebben biztosak lehetünk. Minden bizonytalan ezen a földi életbe, de egyetlen egy biztos dolog van, amit az Isten megígért, az úgy lesz, és az beteljesedik. Ha az Isten megígérte azt, hogy az övéinek helyet készített a mennyben, és ugye mit mondott Jézus, hogy elmegyek, helyet készítek, visszajövök, és magamhoz veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. csak rajtunk áll, hogy Jézus el tud-e vinni magával bennünket, vagy fontosabb az életünkben sok minden itt. Fontosabb az életünkben, mint az, hogy az Isten országára készüljünk, akkor az Isten el fog oda vezetni bennünket, akkor erőt fog adni, legyőzni a szeplőket, sömörgőzéseket is az életünkbe, és akkor ugyanúgy tudunk győzni, ahogy Krisztus győzött, mert az Isten vezeti az életünket. Segítsen az Úr, hogy tapasztalni tudjuk ezt, és ott lehessünk a győzők között az ő kegyelméből. Amen.
Isten tiszteletünket befejezzük, és énekeljük a 229-es számú ének első három versét, majd imádság után a negyedik verset. 229-es számú ének első három versét énekeljük.
Mennyei szeretet Istene, édesatyánk, az Úr Jézus szent nevében hálás szívvel keresünk téged. Köszönjük néked, hogy a te ígéd által mindenkor biztos útmutatást adsz nékünk. Köszönjük, hogy te végtelen szeretettel, kegyelemmel hajolsz le hozzánk. Nem akarod, hogy mi elvesszünk. Azért késik a te eljöveteled, mert még nem vagyunk készen, és te nem akarod, hogy bármelyikünk is kimaradjon a te országodból. Segíts meg, kérünk, hogy tudjuk felvállalni azt a küzdelmet, azt a naponkénti harcot, amely szükséges ahhoz, hogy győzni tudjunk. Köszönjük néked, hogy te adsz erőt nekünk, hozzád fordulhatunk. Te nem csak magas mércét állítottál, hanem megadod az eszközöket, a lehetőségeket hozzá, hogy ezt a mércét mi el tudjuk érni. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy te példát adtál földi életedben, megmutattad, hogy lehetséges győzni a kísértések fölött. Bocsáss meg nékünk, hogy sokszor a nagy látványos bűnöket, azoknak az elhagyását elégségesnek tartjuk, és elfelejtkezünk a kisebb gyengeségekről, bűnökről. Úgy gondoljuk, hogy a szeplő és sömörgőzés olyan, amellyel bejuthatunk a te országodba. Segíts, Urunk, hogy naponta tudjunk önvizsgálatot tartani, és tudjuk megharcolni a harcot. Tudjuk engedni a te szent lelkedet, hogy bevilágítson, és meglássuk ezeket a kis pontokat is, amelyek elválasztanak még te tőled. Segíts meg, hogy kitartóak legyünk, hogy ne adjuk fel a küzdelmet. Segíts, hogy támogatni tudjuk egymást is ebben a harcban. Segítsél, hogy a te szent lelked vezethessen bennünket. Kérünk téged, hogy segíts abban, hogy át tudjuk adni életünket. Segítsél, hogy lássuk azt, hogy sokkal nagyobb kincs vár ránk, mint amit a földi világ kínál nekünk. Segítsél, hogy ne a világ kívánalmainak akarjunk megfelelni, hanem a te kívánalmadnak, a te ígédnek. Köszönjük néked, hogy segítséget adsz a mi számunkra. Köszönjük, hogy példákat adtál hívő emberek életét, akik megharcolták a nemes harcot és eljutottak a győzelemre. Segítsél, kérünk, hogy mi is meg tudjuk ezt tenni, és mi is eljussunk a győzelemig. Eljussunk oda, hogy amikor eljössz az ég felhőiben, akkor magaddal vihess bennünket a te országodba. Segítsél meg, Istenünk, adj erőt, hogy meglássuk azt, hogy nem elégséges csupán az ismeret, nem elégséges jól tudni a te igazságodat, és jól tudni elmondani, hanem lássuk meg azt, hogy a mi életünk az, amely bizonyságot tesz te rólad, hogy komolyan vesszük azt, amit megértettünk, és amit hirdetünk. Segítsél, hogy bennünket is Krisztusinak láthassanak az emberek, hogy a mi jellemünk olyanná válhasson, mint ami megváltónké. Segíts meg ebben bennünket. Adj erőt, hogy el tudjunk rendezni mindent a múltban, hogy neki tudjunk dőlni célegyenest a te elhívásod országának. Segítsél meg, kérünk, hogy így tudjunk te veled a legszorosabb kapcsolatba kerülni. Segítsél meg és erősítsél meg ebben, és hisszük azt, hogy győzelemre viszed a te népedet. Segítsél, kérünk, hogy ott lehessünk azok között, akik elérnek a célba, és akik elnyerik a dicsőség hervadhatatlan koronáját. Kérünk, hallgassál meg, Urunk, az Úr Jézus szent nevében kérjük ezt. Amen.
Távozás előtt a megkezdett 229-es számú ének 4. versét énekeljük. See you.